Kegyelem nékünk és békesség Istentől, az Atyától, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, azokat az igéket, amelyek az ige hirdetés alapigéjeként lettek mára kijelölve. Megtalálhatjuk ezt János első levele 5. fejezetében, az első 3 versben a következőképpen. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Amen. Azt szoktuk tanulni a Biblia tanulmányozó heteken, ahol hát az ige olvasást és értelmezést is tanulja az ember, hogy mindig értelmesen is végig kell gondolni azt az igét, amit elolvastunk. Sok-sok kis apró lépés van, amit az ige olvasás és megértés során tenni kell. De többek között az, hogy nézzük végig, kiről szól, kiről beszél az az igerész, és mit mond róla, és szól-e hozzánk, és mit mond nekünk. Most ilyen értelemben egyszer végigmegyek újra ezen a 3 rövid, de tömör verszakon, és a saját szavaimmal is megpróbálom egyszerűbbé tenni egy picikét. Az első versben arról van szó, arról az emberről, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Egyrészt azt is hiszi, hogy ez azt jelenti, hogy az Isten fia, hiszen ezt olvastuk, hogy Isten szülte őt. Aztán a másik, ami ebben a versben súlyos, hogy szereti is azt, aki a szülő, az Isten, és szereti azt, akit szült, a fiút. Tehát, ha mi szeretünk egy emberpárt, szeretjük a gyermekét is. Aki szereti az Istent, annak szeretni kell az ő egyszülött fiát is. Erről szól, majd beszélünk még erről. Ez az első vers, hogy ez természetes következmény, hogy Jézus Krisztust is szeretjük. A következő versben tulajdonképpen egy rejtett kérdésre kapunk választ, és az a kérdés annak alapján merült fel, hogy a fejezetet megelőző versben van az a jól ismert parancsolat. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Tehát az előbb szó volt arról, hogy aki szereti Istent, szereti a fiát is. Ebben a parancsolatban pedig arról van szó, hogy szeresse a testvérét is. Szeresse Isten gyermekeit is. És akkor ezzel kapcsolatban is sok gondunk van, és sokszor merül fel a kérdés, hogy de hát mi az a szeretet, amivel nekem igazán el lehet érni a másikat? Hogy néz ki az a szeretet? Mit kell tenni? Választ így ad rá ebben az igében. Miből tudjuk meg, hogy valóban szeretjük az Istent? Kérdésre. Azt a parancsolatot is, ha szeretjük az Istent, megtartjuk az ő parancsolatait. Ebből tudjuk meg, hogy szeretjük az embertársunkat helyesen, hogy Istent is szeretjük, meg megtartjuk az ő parancsolatait, és akkor nem kell örök görcsbe lenni afelől, hogy helyesen szeretjük-e embertársunkat. A harmadik versben bizont pont erre ad magyarázatot, mert akkor felmerül a következő kérdés, hogy na jó, de mit jelent az Isten iránti szeretet? Mit jelent, hogy én szeretem az Isten, de sokszor mondjuk? Mit jelent az Isten iránti szeretet? Nagyon egyszerű választ ad. Abban mutatkozik meg az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk a parancsolatait. Biztos mást választ adnánk magunktól arra, ha megkérdeznék tőlünk, de ez az ige ezt a választ adja rá. Megtartjuk az ő parancsolatait, amik eszerint az ige szerint nem nehezek. Hát ezzel sem biztos, hogy mi mindig egyet értenénk, hogy nem nehezek. És akkor egy-két dologról, a két fő fogalomról ebben az igében, amit összekapcsol ez az ige egymással, szeretnék egy kicsit részletesebben szólni, és tulajdonképpen az ige hirdetésemnek is ezt a címet adtam, hogy hit és szeretet. Ugye ezzel is indult, hogy aki hiszi. És rögtön jön már az első versben a szeretet fogalma is. Szétválaszthatatlan igazából ez a kettő. A bibliai látásmódban az ige tanulmányozása során újra és újra rájövünk erre, hogy összekapcsolódik a kettő. Vegyük először az elsőt. Mit jelent hinni? Egyáltalán hinni, és mit jelent hinni Jézus Krisztusban? Hát a hit az egy olyan dolog, amivel tele van az életünk, akkor is, ha nem veszük észre. Ahhoz, hogy ma itt ülünk, ahhoz el kellett hinni, hogy ma is kinyitják a templomot, lesz istentisztelet, ki tudunk jutni a járművünkkel. Rengeteg apró dolog veszi így körül az életünket, meg benne van az életünkben. Hisszük. Nem tudunk mindent megérteni, de rengeteg dolgot el kell hinnünk. El kell hinni az óvónéni vagy az iskolai tanítónéninek a szavát, amikor elmagyarázzák nekünk, hogy pláne első osztályban, hogy ami ákumbákum betűikből összeáll majd egy mese, meg kell tanulni olvasni hozzá. Minden gyermeknek és minden felnőttnek az életében súlya van annak, hogy hinni kell. Nem értünk meg mindent, bár szeretnénk mindent megérteni, és sokszor ez akadályozza a mi Isten hitünket, hogy szeretnénk megérteni őt. A megértés az része az életünknek, nagy részt a földi dolgainkra nézve. De hogy mi Istent megértsük, mer arra valaki vállalkozni? Sokan próbálkoznak, és kiakadnak, ha nem értik. Na de, hát még egyes embertársainkat se tudjuk megérteni. Én nem értem, hogy ott a gépnél mit tudnak, és hogyan kell csinálni. Ettől még tudom, hiszem, hogy annak helye van. És nem fogom megkérdőjelezni. Elhiszem, hogy Zoli ért hozzá. Tele vagyunk ilyenfajta egyszerű, úgynevezett hétköznapi hitekkel. De mit jelent Jézus Krisztusban hinni? Ugye ott is van része az ilyen egyszerű hit lépéseknek. Beszélnek nekünk Jézusról, elfogadjuk, hogy ő létezett, még azt is elfogadjuk talán, hogy Isten fia, de nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy mi közünk van nekünk ehhez a Jézushoz, miért kell nekünk benne hinni, és mit is jelent azon kívül, hogy tudomásul veszem, amit a Biblia ír róla. mert ugye onnan tudhatunk az ő földi életéről, sőt az ő rendeltetéséről is, hogy mit keresett itt ezen a földön. Mégis mindez elegendő, ez az a hit, amiről itt beszél igazából az igenekünk. Az van ugyanott az első versben, hogy aki hiszi, hogy Jézus Krisztus, Jézus a Krisztus, és Istentől született. Ott van az a kis betű, hogy a. Ugye szoktuk Jézus Krisztusnak hívni őt, de itt arról van szó, hogy Jézus a Krisztus. És aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy volt egy megígért Krisztus az emberiségnek, egy messiás, és hogy ez most valóra vált. Itt van Jézus, a Krisztus. Nem kell már hinni, hogy majd eljön, itt van. A hit most másféleképpen működik. Elhiszem azt, amit róla eddig hitből tudtam, ismeretekből tudtam, de most itt van a valóságban, mondjuk amikor megjelent a Földön, és az embereknek el kellett hinni, hogy ő a Krisztus. És bizony Jézus maga szomorúan mondja az egyik helyen, hogy Jézusról az ige, hogy eljött az övéi közé, akiknek megígérte Isten, hogy a zsidó nép, ből származik a megváltó, a Krisztus, és most itt van, és nem fogadják be őt. És akkor itt jön egy következő cselekvés, következő fogalom. Ez a hit azt is jelenti, hogy nem csak tudok róla, és ő él itt, én élek ott, ő a mennybe, én meg itt a földön, hanem azt jelenti ez a hit, hogy befogadom őt az életembe. Köze van hozzám. Tehát sokkal több, mint amit mi úgy általában vallásos emberként a hitről mondani szoktunk, vagy gondolni szoktunk. Persze én hiszem az Istent. Meg hiszem az Úr Jézust is. Elfogadtam már, hogy megmagyarázták, hogy ő jött. Elfogadni is kell mindezeket, de utána következni kell a következő lépésnek, be kell fogadni. És mi van akkor, ha az ember nem fogadja be? Azt mondja az Úr Jézus, hogy ugye róla az ige, hogy az övéi közé jött, de nem fogadták be őt, mégis voltak kevesek, akik befogadták, azokról pedig azzal folytatja, hogy akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Másik fordítás szerint Isten gyermekeivé legyenek. Hatalmat adott nekik arra, ilyen fordítás is van, úgy szeretem, amikor ezt olvasom, hogy nekünk magunktól nem volna lehetőségünk az egész hitkérdést megoldani, megérteni, pláne megélni. De ez a hit olyan hit, ami akkor segít, akkor ad valamit, valami sokkal többet, ha mi tényleg ezt a hitet, hittel vele járó Jézus Krisztust befogadjuk. Akit kínál ez a hit. A keresztény hit tulajdonképpen Jézus Krisztust kínálja megoldásnak. De be kell fogadni az életünkbe, mert különben semmit nem ér, sőt olyan kemény kifejezést olvasunk itt az igéből, hogy az Isten haragja marad rajta. Mindazokon, akik nem fogadják be őt, Isten haragja marad rajta, akik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekeivé, fiaivá legyenek. Mi lehet, hogy már nagyon sokszor hallottuk ezt, hogy lehetünk Isten gyermekeivé, vagy úgy is hívnak bennünket, és sokszor nincs igazán súlya ennek az életünkben. sokkal nagyobb dolgot jelent sokszor számunkra az, hogy emberek fogadjanak el bennünket, meg fogadjanak be bennünket, és ha ez nem történik meg emberi szinten egymás között, akkor kétségbe vagyunk esve, betegek leszünk, idegileg kiborulunk, és így tovább. Jézus lejött erre a földre, elfogadva a küldetését, és akikhez ő igazán jött, azok nagy része elutasította őt. Ilyen komoly elutasításba volt részük, mert valamit nem hittek. Valamire nem volt szükségük, ami összekapcsolódott ezzel a hittel és ezzel a ténnyel, hogy Jézus Krisztus földre jött. És mi volt az, amit nem hittek el, amit nem fogadtak el? Tulajdonképpen az, hogy nem csak lejött a földre, hanem értem jött. És én velem akar valami nagyon nagy jót tenni. Kiemelni abból a romlásból, amibe belekerültem. Amit így ír le az ige, hogy Isten haragja van rajta. Vallásos ember különösen tiltakozik ellene, hogy hát az én gyerekemen Isten haragja van. Végig gondoltuk már, hogy a mi kis angyali unokánkon vagy kisgyermekünkön Isten haragja van. Mindaddig, amíg nem hiszi el, hogy Jézus Krisztus személyesen érte is jött, őt is meg akarja váltani és ki akarja szabadítani, addig Isten haragja alatt van. Nehéz erről beszélni, és sok ige hirdető mellőzi is, hogy ezt tovább adja, és egyre inkább tapasztalom azt, hogy elhagyják. Csak az első felét mondják, hogy jaj, hát Isten szeretet, és ezért elküldte Jézust, hogy megváltson téged, hogy örök életed legyen. Elmondjuk a felét, mert így nincsen ön örök életünk, de hogy nem. Ez a baj, hogy anélkül is, Isten haragja alatt is örökké tartó élet van. De nem az üdvös örök élet, mint fogalom, hanem egy örökké tartó Isten haragja alatt, Isten nélküli élet. És hogy állt ez elő, hogy Isten nélkül születik egy kicsi gyerek? Azért ez tragédia, hogy nem az Istennel való közösségbe születik bele. Hogy állt ez elő? Azt gondolom, a bibliaolvasók mind nagyon jól tudják, hogy az eredetileg az ember számára teremtett otthon, a paradicsom, az éden, ahogy a Biblia első lapjain olvassuk, az tulajdonképpen bezáratott az ember számára. Isten kiűzte onnan az embert, és bezárta ezt az országot. Isten nélkül valóságba került, az Istennel való szoros közösségből. Azt mondta a teremtésnél a Isten igéje, hogy adott neki az ő lelkéből. De aztán az ember az szóba állt az Isten ellenségével, aki ráígért mindarra, amit Isten az embernek adott. Mit nem adott neki? Isteni létezést nem adott neki. Az ember ember maradt. Teremtmény maradt, és nem Isten. Mit tett a sátán? Megkínálta azzal, hogy Isten lehetsz. Ha eszel arról a fáról, ami éppen eltított tőled, akkor te is olyan leszel, mint az Isten. És belement ebbe a csapdába az ember. Az egyetlen tiltás áthágta, és az nem akármi volt, nem egy újabb gyümölcsfajta, hanem tulajdonképpen annak a jele, hogy mennyire ragaszkodok én az én Uram szavához. És ő inkább hitt ott akkor a gonosznak, aminek a következménye lett, hogy kizáratott ebből az Istennel való közös életből. És ilyen kegyetlen az Isten. Testvérek is mind átélték ezt a járványidőszakot. És mindenki volt kegyetlen is. Talán a másik emberhez, amikor nem ölelte meg, amikor máskor meg szokta ölelni, amikor nem engedte olyan közel magához, amikor máskor közel szokta engedni, ha mi egy komolyan fertőzött, halálos betegséggel fertőzött embert nem engedünk be a családunk szoros közösségébe, akkor mi is kegyetlenek vagyunk. De tudjuk, hogy ha befogadjuk azt a vírusokkal tele embert, akkor mi is vírusokkal tele leszünk. Aki nem tiszta, azt Isten a közösségéből kizárja. Aki a bűnnel fertőzött, az engedetlenséggel, az Istennel való közösségben nem lehet benne. Az pedig nem más, mint a halnak a víz partja. Ott van a közelben a vízhez, ami éltetné őt, de nincsen benne a vízbe. Mihelyt belekerül a vergődő hal, azonnal egészséges hallá lesz, és élni fogja a halak életét. Az embernek élni kellene az ember életét az Istennel való közösségben. És akkor a hit Jézus Krisztusban azt jelenti, hogy Isten, az Atya mégis lehetővé tette az ő váltsága, az ő élete árán azt, hogy minket visszafogadhasson az ő közösségébe. Hogyan tette ezt lehetővé? Hogy Jézus azért jött, hogy elvegye a mi bűneink terhét, következményét, éppen ezt az ítéletet, amit a bűn hordozott magába. És Jézus átvette a mi büntetésünket, ami abban nyilvánult meg, hogy nem csak lejött a földre otthagyva az isteni részét, mert hogy ő Istenként élt, Isten mellett, miattunk egy időre mindezt elhagyta, emberré lett, a fertőzött, gonosz embervilágba lejött, és ott elment egészen a legmélyéjéig, mindannak, amit a bűn okozott. Nem csak a kereszthalál és a szenvedése, hanem ahogy olvassuk, alászállt a poklokra. Amit ő végig járt, az az út, amit nekem, meg neked, testvérem, végig kéne járni. Vagy végig kell járni, ha még nem menekültél ki ebből a romlottságból, a bűnfogságából. Pedig, és itt van az ajándék, és itt van Isten kegyelme és szeretete, hogy készen van a lehetőség Jézus Krisztus befogadásával arra, hogy te is Isten gyermeke légy, hogy újra az a lélek legyen benned, ami az Istenből való lélek és élet, és amelyek örök életet és üdvösséget ad. A Krisztusban való hitnek a töblete minden másfajta vallásos hithez képest az, hogy vele egy közösségben élek. Ahogy a család egy közösségben él, együtt fekszik, együtt ébred, együtt eszik, ha az egy normális család, Jézus Krisztussal való közösségben élhetek már itt a földön, és az ő megváltásáért én nekem meg lehet állni Isten színe előtt úgy, mintha sose vétkeztem volna. Mert Jézus Krisztus magára vette a bűneimet, és engem kiváltott a kárhozatból, a pokol hatalmából. Az emberiség két sorban áll. Az egyikben olyanok állnak, akik azt mondták, hogy köszönöm, Uram Jézus, hogy engem sem hagytál ott, a gonosz hatalmában, a bűn uralma alatt, hanem adtál hitet ahhoz, hogy megértsem, hogy a te érdemedért megtisztulhatok, megszabadulhatok a bűn uralma alól. Jöttél, hogy kiváltsál engemet is. Köszönöm neked, hogy ezt cselekedted velem, nélküled valóban elvesznék. A te érdemedért járulhatok majd az Atya színe elé úgy, mint aki büntelen, tiszta ember. Mi szeretnénk, nagyon sokszor mossuk magunkat, tesszük magunkat büntelenné, és az kevés, amikor mi védekezzük és megpróbáljuk lemosni magunkról a bűneinket. De van-e védelmezőm Krisztusban, aki odaáll majd az Atya elé, és eltakarja a bűneimet, és azt mondja, hogy én már elhordoztam az ő bűneinek az átkát, add neki, Atyám, a te áldásodat. És egyetlen feltétele van ennek, hogy higgyünk. Jézus Krisztusban, aki éppen azért jött erre a földre, és Atya azért küldte erre a földre, hogy mindezt megvalósítsa számunkra. És akkor itt lépünk át még ahhoz a másik fogalomhoz, ami ehhez csatlakozik, hogy szeretet. Mindennek azért van értelme és lehetősége, mert az Isten egy érthetetlenül igaz szeretet. Mi a szeretetet is sokszor próbáljuk érthetővé lenni. Téged szeretlek ezért, téged meg nem szeretlek azért. Az Isten szeretete ilyen értelemben feltétel nélküli. Egyformán vergő halak vagyunk, és az ő szeretete az egyformán minden vergődő mentésre szoruló ember felé odafordul. Látja a mostani vergődésünket, ha abba vagyunk. Tudja, ha hálás vagyok azért, hogy kiemelt a korábbi vergődéseimből. Miért teszi mindezt Isten? Egyetlen magyarázat van rá. Mert szeret. Hallottuk az oltár előtt is, az Isten szeretet. Nem azt jelenti, hogy a múltban szeretett két tével, mindannyian tudjuk talán, hanem azt jelenti, hogy az Isten maga a szeretet. Ha meg akarjuk fogalmazni, hogy ki az Isten, hát mondhatunk sok mindent. Hatalom, erő, és ezek mind olyanok, amik adott esetben lehetnek nem isteni eredetű. Hatalom, isteni eredetű erő, de van-e igazi, tehát lehet olyan hatalom és olyan erő, ami nem isteni eredetű. És nem isteni eredetű szeretet létezik. A szeretet csak az, ami isteni forrásból fakad, ami együtt jár Isten lelkével, amit mi elveszítettünk. Hát akkor tudunk mi szeretni? Ez a kérdés merült fel itt is az egyik versben. Hogyan tudok én valódi módon szeretettel fordulni a testvérem felé? Hát csak úgy, a választ is megadja rá, ha szeretjük az Istent. Az Istenhez valódó kapcsolódásunk, szeretet kapcsolódásunk, hogy felé fordulunk. Ugye a szeretetnek az nem jele, hogy a hátamat mutatom neki, hanem felé fordulok. Kinyújtom a kezem felé, bizalmat adok neki. Fontos számomra a tanítása, mit akar, hogy akarja. A szeretet az odafigyel a másikra is. Izgul azért, biztos voltunk már azért így, földi értelembe is, hogy jaj, csak örülne annak az ajándéknak, amit szeretetből vettem neki. Izgul az ajándékozó is, meg az ajándékozott is, mert szeretik egymást. Isten azért izgul, hogy elfogadjuk azt a fiút, aki az ő tiszta és bűntelen gyermeke, egyszülött fia, maga is Isten, de oda kellett adnia, hogy mi ki menekülhessünk ebből a szeretetlen, nyomorult, földi, testi állapotunkból. És vannak emberek, akik már ezt átélték, akik már tudják, hogy igen, én szeretem az Istent. Lehet azt tudni? Honnan tudjuk meg, hogy szeretem az Istent? Azzal folytatja az ige, hogy engedelmeskedik az ő parancsolatainak. Sőt, olyannak találja az ő parancsolatait, hogy azok nem is nehezek. Az Isten parancsolatai teljesíthetetlenek az Isten nélkül élő embernek, de aki befogadta Jézus Krisztust, vele az isteni szeretetet, mert vele lehet befogadni az isteni szeretetet, és megtelni az ő lelkével, az az ember nem fogja azt mondani, hogy Istenem, változtasd már meg ezeket a parancsolatokat, hanem annak egyre kedvesebbek lesznek. Az ő parancsolatai egyre inkább fontos lesz számára, hogy mi az, amit Isten akar, mi az, ami az ő kedve szerint való. Szoktunk mi ezzel ébredni? Uram, hogy éljek ma, hogy az kedvedre legyen, a te tetszésedre legyen? És akkor eljut odáig az ember a kérdés kapcsán, hogy Uram, légy te valódi Uram. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ahogy ezt Jézus Krisztustól tanultuk, aki igazán szerette az atyát, mert nem tudott tőle olyat kérni, amit ne teljesített volna. Senkitől nem kért az Atya Isten olyat, amit az egyszülött fiútól kért. Hogy áldozd oda magadat a fogságban lévő emberért. A fiút küldte erre. Az egyszülött, szent, tiszta életet, az isteni fiút. A megromlott emberért, akire egyébként csak a pusztulás nyomora, az örök pusztulás vár. Az Isten szeretete érthetetlen. Egy énekünk van, amelyik nem azt mondja, hogy a szeretet érthetetlen, hanem a kegyelem. Ó, érthetetlen kegyelem, de tulajdonképpen eszünkbe juthat ez annak kapcsán is, amit a római levélben olvasunk, 6. fejezet 23. versében. A bűn zsoldja a halál, a bűn fizetsége a halál. Na nem a testi halál, az a lelki halál, amiben Isten nélkül kell örökké létezni. Bár megszűnés volna, sokszor kívánnánk, de nem megszűnés, létezés. Az Isten nélkül valóságban. De Isten nem áll meg itt, hogy haragja van rajtunk, hanem az ő szeretete kegyelmet gyakorol irántunk. Az ő ajándéka pedig az ember számára a kegyelem. Az érthetetlen kegyelem, ami nem fizetség, nem érdemünk szerint van, hanem egyedül Jézus érdeméért, és amelyiknek forrása az az isteni szeretet, amely nélkül nem fogunk tudni örök életet élni, és amely nélkül pokol lesz körülöttünk a földi élet is. A nagy ajándék az, hogy szabad elfogadni már most, meríteni ebből a szeretetből, ebből az isteni szeretetből, és akkor szeretni tudjuk embertársainkat, akkor is, ha azok lelki testvérek, vagy vérszerinti testvérek, vagy akár egyik sem, de reménységünk lehet róla, hogy lesz ilyenné, lesz lelki testvéré, személyválogatás nélkül fogunk tudni szeretni. Nem érdem szerint, nem válogatott szeretettel, hanem azzal a szeretettel, amellyel az Isten szeret, ezzel a életet adó, kárhozatból kimentő, harag alól kimentő szeretettel. Hit és szeretet. Azért kell Jézus Krisztusban hinni, hogy megállhassunk majd a szeretet Istene előtt, minden korábbi szeretetlen cselekedetünk, tettünk ellenére, ha Jézus Krisztus bocsánatát elfogadom, az engesztelést, hogy az atyát felém is kiengesztelte az Úr Jézus. Vajon ilyen hitem van-e, amelyik tudja, hogy bár érdemes voltam a haragra, de Jézus érdeméért méltó lettem arra az életre, arra a szent, tiszta életre, amelyiket egyedül ő tudott megszerezni nekem. És akkor boldogan élhetem tovább a földi életet nyomorúságok között is. Mert a földi életre nem ígérte, hogy itt lesz majd az üdvös örök életetek, amit mindig kínál most is az ellenség. Ne oda menj az unalmas, mennyi minden jót mulasztol el máshol, élvezkedjünk és mulatozzunk. Érdekel még bennünket ez? Ez vonz bennünket? Vagy bennünk van az a hit, amelyik az Isten iránti szeretetből azt keresi, hogy mi kedves az Istennek. Az én életemben, a rám bízottak életében, és nem azt, hogy mit kíván tőlem egy másik ember, vagy mit kívánok én magam. Érdekel-e, hogy Isten szeretete bennem van-e igazán? Mert sokan félreteszik ezt is. Nem érdekes. De akiben nincs ott az Isten lelke, nincs ott önmaga, az él az Isten nélkül valóság nyomorúságában. De ne ez legyen a végszó, hanem hagy legyen az a végszó, hogy érdemes keresni, ha nem találtuk még meg, és nem fogadtuk még be őt, érdemes keresni azért, hogy a miénk lehessen az az ajándék, amit csak ő tud adni, az üdvös örök élet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, te tudod, hogy mennyiszer jártunk mi is téves úton, és gondoltunk mást rólad, az atyáról, az egész útról, amit a kereszténység elé adtál, a hitről, a szeretetről, és olyan nehezen tudunk sokszor előbbre jutni a gyakorlati életünkben, ezeken a területeken. Olyan sokszor van módunk arra, hogy csődöt mondjunk a szeretetben embertársunk felé, hogy megfeledkezünk rólad, és földi értékek legyenek nagyobbá, mint az örök élet. Urunk, munkálkodj bennünk, add a te lelkedet, hagy tanítson meg arra az igaz útra, hagy mutassa meg azt az utat, amelyen Jézus Krisztus téged követve eljuthatunk az Atya házába, az ő otthonába, ahol te elkészítetted a mi helyünket is. Hála neked ezért. Amen.